are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mint tudják, ma jelentkezünk utoljára a Chin Rádió hullámhosszán. A továbbiakról később értesítjük Önöket. Mai műsoromban a múlt héttől kezdve hűséges hallgatóink kívánságait igyekszem kielégíteni. A mai napon 5 zene számot tűzök műsorunkra, 4-et a műsor első részében, az 5-et pedig a műsor végső lezárásaként hallhatnak majd. Először műsorunk és a Magyar Ház hűséges támogatói, a Petrovai család Cica, Géza és Kinga kérésére 2 dalt hallhatnak, Bródy János szerzeményeit. Az első az Én apukám Halász Judit előadásában, a második pedig a Mama kérlek Koncz Zsuzsa tolmácsolásában.
Az én apukám erősebb és okosabb, mint
az
más.
Én apukám, amikor kell, mindent elmagyarázni.
Az én apukám, az én apukám,
az én apukám,
az én apukám,
az én apukám.
Megkérdeztem a kis barátom, amikor egyszer nálam járt, a bajba került, kihez fordult, jó tanácsot kitől vár. Rám nézett nagy szemekkel, hogy miért kérdezem, s mint ami magától értetődik, így felelt nekem. Az én apukám erősebb és okosabb, mint más. Az én apukám, amikor kell, mindent megmagyaráz. Az egész földön a legjobb ember pont az én apukám, csak sajnálom, hogy olyan ritkán tud figyelni rám. És emlékszem, hogy nagyon régen, mikor még kislány voltam én, milyen jó volt, hogyha néha iskola után eljött elé, csak kérdezték, hogy kiben bízom, s ki a legfőbb támaszom. Nem sokat gondolkoztam, ez volt a válaszom. Az én apukám erősebb és okosabb, mint más. Az én apukám, amikor kell, mindent megmagyaráz. Az egész földön a legjobb ember volt az én apukám. Csak sajnálom, hogy olyan ritkán tudott figyelni rám. Jönne ő is boldogan, de hogyha igazán szükség van rá, akkor mindig előkerül, s minden bajban mellettünk áll rendületlenül. Az én apukám erősebb és okosabb, mint más. Az én apukám, amikor kell, mindent megmagyaráz. Az egész földön a legjobb ember pont az én apukám. Mint más. Az én apukám, ami
meséld el nekem, hogy milyen volt az élet nélkülem. Gondoltál rám, mikor azt tervezted el, hogy mi lesz majd, ha nagy leszel. Mama, kérlek, meséld el nekem, hogy hogyan kezdődött az életem. Véletlen volt, vagy gondoltál rám, azon az édes éjszakán. Hisz jól tudod, nem kértem tőled az életet. És még mielőtt majd egyszer megholok, még tudnom kell, miért vagyok. Mama, kérlek, meséld el nekem, milyen volt az első szerelem. Érezted azt, mikor téged elhagyott, milyen jó, hogy én még nem vagyok. Mama, kérlek, azt mondd meg nekem, akartod-e azt, hogy így legyen? Én azt hiszem, hogy véletlen csupán, hogy éppen ő az én apám. Hisz jól tudod, nem kérte, kértem tőle az életet. És még mielőtt majd egyszer meghalok, még tudnom kell, miért vagyok. Mama, látod, zavarban vagyok, megint egész másra gondolok. Lesz majd talán, igen, lesz majd valaki, és tőlem is ezt kérdezi. Mit mondjak én akkor neki?
Most Dombi Ibolya és Károly kérése kerül sorra. Őket nem kell bemutatni, sok évtizeden át tettek meg mindent a magyarságért és a magyar házért, és Károly több mint 10 éven át szerkesztette ezt a rádióműsort. A rabszolgakórust kérték Verdi Nabucco című operájából, amit még ők is énekeltek az ottavai magyar kórussal. Azt a régi előadást sajnos már nem tudom feleleveníteni, de bemutatok egy másik, Brassóban készült felvételt, ahol az ottavaiak mellett a Brassói Magyar Dalárda, a Sepsi-Szentgyörgyi Prómuzika Kórus és a Snaps Vokál énekelte, Finta be a vezényletével, a zongora kísérő Palencsár Edit volt.
Mint a verse, de éleszem őre, színarany szárú gondolat repülőm. Régen látom, az álmot kerüljön,
Első részünket Kovács Gyula kérésével fejezzük be. Hallgassák meg most a Hazám, hazám kezdetű áriát, Erkel Bánkbán című operájából, amelyet Simándi József énekel, az opera zenekarát Ferencsik János vezényli.
További jó szórakozást kívánunk!
Ezúton szeretnék elköszönni a kedves hallgatóktól, Talla Marian vagyok. Remélem, a műsoraink kedvükre valóak voltak, és mindannyian találtak bennük valami érdekeset, valami figyelemreméltót. Remélem, már nem kell túl sokat várnunk arra, hogy élőben is találkozhassunk a Magyar Házban. További kellemes estét kívánok!
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Szeri Bélát hallják az Ottawai Magyar Rádió március 28-ai adásában. Kicsit szomorú a hangulatom ma este. Az Ottawai Magyar Rádió jelenlegi formájában megszűnik. Tervünk az, hogy a Magyar Ház honlapján havonta két alkalommal, de legalább egyszer aktuális hírekkel jelentkezünk, valamint, ha rövidebb formában is, de igyekszünk megtartani rovatainkat. Egészen bizonyos vagyok abban, hogy az adások minősége megmarad, vagy túllép a jelenlegi szinten. Most pedig térjünk rá mai műsorom témájára. Ma, mint egy lezárva az ételekről és az alapfűszerekről közzétett előadásaimat, a magyar konyha és gasztronómia kialakulásáról fogok beszélni. Egy nép étkezési kultúrája, szokásai, konyhájának fejlődése az adott nép történelmével szorosan összefügg. A honfoglalás előtti korban az előmagyarok az uráli őshazában haláztak, vadászattal, gyűjtögetéssel szerezték meg táplálékukat. Őseink eledelüket nyárson sütötték vagy főzték, de már alkalmazták az aszalást, a szárítást, a füstölést is. A vándorlás, az állandó lakhelyváltoztatás speciális konyhát igényelt elődeinktől. A főzéshez bográcsot használtak. A cserépedények megjelenése után főzték és sütötték is a húsokat, de a zsírjukat is felhasználták. A zsírban eltett hús sokáig eltartható és könnyen fogyasztható volt. Ma is élő, ázsiai szokás szerint őseink mozsarakban porrá zúzták a csontról lefejtett, lesütött és megsózott húst. A honfoglalás és az azt követő századok étkezési szokásairól, főzési módjairól nem sok emlék maradt ránk. Az ősmagyarokkal rokon kaukázusi népek ételei, főzési szokásai, nyelvemlékei azonban alkalmasak bizonyos összehasonlításokra. Ezek a népek még a múlt században is ősi szokások alapján nomád életmódot éltek. A csúvasok, azerbajdzsánok darából, marhahúsból készült levesfélét, gulyásunkhoz hasonlót készítettek. Az osztjákok a miénkhez hasonló bab és kukoricalevest készítettek. A magyar pásztorokról gyűjtött adatok sok hasonlóságot, egyezőséget mutatnak az említett kis népekkel. A burgonya és a paprika nélkül készített gulyáshús, borsos hús, a szárított hús és tésztafélék, lebbencs, tarhonya, a töltött káposzta őse, a kásák, a teljes ételek, a lótejből erjesztett ital, a kumisz. Századunkban még a magyar pásztorok és a magyar tanyavilágban élők is alkalmazták az ősi tartósítási eljárásokat, a sózást, a szárítást, a füstölést, a lesütött húsok zsírban történő elrakását. Ugyanúgy tartósították a húsokat, mint a kaukázusi rokon népek. A honfoglalás korának jellegzetes edénye a felfüggeszthető vagy lábra állítható cserépbogrács. A féltettebb állatokat, elsősorban a szarvasmárhákat istálókban teleltették, bár a jószágok többsége szabadban, a teleknek nevezett határrészeken telelt. A falu környékét váltakozva szántották fel, és árpával, búzával, kölessel vetették be. Kerítéssel csak a legféltettebb növényeket, általában a szőlőt vették körül. A kásafélékből, gabonákból, tejben, vízben főtt kásákat, később kerekköveken sütött lepényeket készítettek. Ezek a lepények átmenetet jelentettek a kenyér és a tésztafélék között. Az egyik legrégebbi tésztánk a galuska. A lisztszerűen megőrült gabona és kásaféléket vízzel gyúrták össze, és vízben, esetleg levesben kifőzték. A gyúr szavunk is a honfoglalás előtti korból való. A növényi ételek közül fogyasztották a káposztát, a tormát, a borsót, a hagymát és a különféle salátákat. Az ételek ízesítésére sót, mézet, ecetet használtak fel. Az italok közül ismerték a sert, a bort, a nyírfa erjesztett levét, a szénsavas nyírvizet és a kölesből egy boza nevű italt erjesztettek. Kialakultak a kolostorok a köréjük települő falvakkal, rendszeressé vált a földművelés és gyümölcsterjesztés, a szőlőművelés. A falvak egész sora foglalkozott méhészettel. Szent István idején már csordákban tenyésztették a félvad disznókondákat. A szakácsmesterség a különböző kolostorokban is önálló foglalkozássá vált. A korabeli írásokból tudjuk, hogy a pannonhalmi szerzetesek ételeiket húsból, halból, gyümölcsből készítették. Italuk kútvíz volt, bor és árpasör. A konyha mellett a szabadban használtak bográcsot és nyársat. Mátyás király uralkodásának idején a királyi és főúri asztalokra kerülő ételek sora bőséges és választékos. Galeotto Marcio írása szerint Mátyás udvarában sokféle halat szolgáltak fel, a legkedveltebbek a csuka, a menyhal, az angolna és a pisztráng. A húsak között szerepelt a marha, a juh, házi és vadsertés, kecske, szarvas, őz, nyúl, liba, kacsa és a fogoly. Kedvelt csemege a hízott pávahús is. Nagy gondot fordítottak a kovásszal készült kenyérre. Erősen érvényesült az olasz hatás az étkezésben. Elterjedt a vöröshagyma, a fokhagyma, az ecetes halak, olaszos sajtok, a gesztenye és a tészták használata. Kedvelt fűszerek voltak az olasz dió, sáfrány, fahéj, bors, gyömbér, ánis, kapor. A húsételeket erősen fűszeres mártásokban tálalták fel. A levesek és mártások sűrítésére kenyérbelet használtak. A rántást még nem ismerték. A húsok sütésénél már alkalmazták a nyárson és roston sütést. Pároláshoz, főzéshez bográcsot, üstöket, lábast és fazekat használtak. A 16. századból ránk maradt egy szakácskönyv, az erdélyi fejedelem szakácsmesterének műve. A 16. századból ránk maradt egy szakácskönyv, az erdélyi fejedelem szakácsmesterének műve. Az itt szereplő nyersanyagok, a paprika, paradicsom és burgonya kivételével meghaladják a ma használatos nyersanyagokat. Az eltérő nyersanyagok mellett mások voltak a készítési módok is. Még olajjal, vajjal főztek, alig található utalás a ma uralkodó sertészsír használatára. A káposztát inkább a halak főzésénél említi a könyv, mint a húsoknál. A tej, tejföl, ecet használata napjainkhoz hasonlóan gyakori. A vöröshagymának viszont, mint fűszernek, ízesítő anyagnak nincs olyan jelentős szerepe, mint ma. Elterjedt a borral való főzés is. A rántás használata ritka, az ételeket még mindig kenyérbéllel sűrítik. Az ételkészítési eljárások között már alkalmazzák az abálást, a pácolást, a párolást, a pirítást, a papírban, tésztában burkolást, illetve az így történő sütést, tűzdelést, bundázást, áttörést, átsütést, reszelést. Az ételek között előfordulnak kocsonyák, pástétomok, ropogósok, hurkakolbász, fánk, palacsinta, rétes, felfújt és torta. A 17.-18. századi szakácskönyvek már alaposabb, részletesebb munkák, ezekben már anyaghányadokat is lehet találni. Megjelenik a cukor, vanília, csokoládé és a tejszín. Elterjedt a sertészsírban történő sütésfőzés. Ritkán, de előfordul a főtt tészta, és gyakrabban szerepelnek az édességek, mint például tejfölben főtt galuska, kalács, mézes kalács, kifli, piskóta, madártej, grillás, kétszersült. A szegényebb néprétegek főleg petrezselyemmel, köménymaggal, ánizzal, tormával ízesítettek. Egyre terjed a paprika és paradicsom alkalmazása. Eleinte lenézett paraszti fűszerek voltak ezek. Hazánkban főleg Szeged és Kalocsa környékén sokat foglalkoztak a fűszerpaprika nemesítésével. A fűszerpaprika először Szent Simonár Albert szótárának 1604. évi kiadásában fordul elő, török bors néven. Paradicsom egy 1651-es pozsonyi kertész katalógusban jelenik meg először. A 19. századból már számos utazó leírásában ismerjük a magyar konyhát. A pesti közönség épp úgy szereti a rántott csirkét, mint a bécsi. Több utazó ajánlja a gulyást és a paprikás csirkét. A vendéglőben majdnem mindent ételt paprikáznak, van paprikás hal, paprikás hús, paprikás szalonna. A francia hatás érezteti hatását az étlapokon, gyakoriak az olyan szavak, mint a galantin, omlet, majonéz, kotlet, eszkalop, soufflé, stb. A rajnai lazac, a vesztfáliai sonka, a pomeráni liba mellé szerepel az étlapokon, a viszonylag kisebb hányadot képviselő magyaros ételek mellett. A francia konyha hatása a múlt századi paraszti konyhán kevéssé volt érzékelhető. Szükség volt a magyaros ételek választékának bővítésére, a nemzetközi gasztronómiai ízléshez igazítására is. Ebben a munkában nagy szerepe volt idős Marsall Józsefnek és tanítványainak. Ezekben az évtizedekben rendkívül precíz, pontos, igényes szakácsmunka volt jellemző. Az ételkészítés során pontosan betartották a technológiai előírásokat, megfelelő alapanyagokat használtak, előírásszerűen fűszereztek. Ekkor már rendelkezésre álltak a külföldi alapanyagok, a fűszerek mellett a hazai termékek is, mint például a liszt, zöldségek, cukor, gyümölcsök. A 19. században már sok jó nevű szálloda és vendéglő működött Magyarországon. Ezek a vendéglátóhelyek nem csak étkező és szálláshelyek voltak, hanem gyakran társadalmi, társasági, irodalmi és művészeti élet eseményeinek színtere is. Kedves hallgatóink, jelenlegi formátumban az utolsó 36. jelentkezésemet hallhatták. Mintegy másfél évig szerencsém volt Dombi Károly élő adásaiban is szerepelni, amikor is irodalmi szemelvényeket hallhattak jeles magyar íróink tollából. Ez a most befejeződő 8 hónap mindig kedves emlékem marad. Szeretném megköszönni figyelmüket itt és az Európában minket hallgató honfitársainknak, nyugodalmas, jó éjszakát kívánok. Szeri Bélát hallották Ottavából.
Most érkeztem a nyugati széllel, a város fénybe öltözik, itt van az ilyen. Nem tudja senki még, hogy megjöttem. Volt időbe került ma sok minden, csak sodor a szél, csak lebít a szél.
Szeretettel köszöntjük a rádió hallgatóit. A Magyar Házból ez egy különleges alkalom. Most mind a négy szerkesztő itt ül, mind a négyen itt vagyunk, ami nagyon ritka eset, hiszen mindenki saját maga játssza fel az anyagát. És ez most ilyen kuriózum nekünk is, hogy együtt dolgozunk. Szóval a jelenlévők Finta Gábor, Talla Marian, Szeri Béla és én. Az volt, az a célunk, hogy megbeszéljük, hogy hogy telt el ez a mögöttünk lévő 3,5 év, kinek mi a tapasztalata, kinek mi az élménye, és megosztani a hallgatókkal, hogy tulajdonképpen milyen is ez a rádiós munka.
Hát ha 3,5 évről beszélünk, akkor maradtunk ketten. De inkább egészítsük ki azzal, hogy most már jelentős ideje kaptuk Mariant és Bélát, és megmondom egész őszintén, az egész rádiós dolog nem jött volna erre pontra, hogy egyszerűen megállunk, ha ők is maradnak, tudtak volna maradni tovább. Egyszerűen a magam részéről azért kell abba hagyjam, mert már nagyon nehezen bírom ezt a stresszt, amivel ez jár, hogy én hetente kell produkálni egy órás műsort. A másik úgy különben, ez már csak viccből mondom el, hogy a Dombi Karcsitól megkérdeztem, hogy te hány éves voltál, mikor abba hagytad a műsort? Azt mondja, 76. Egész életem, én is éppen 76 leszek most egy pár napon belül, úgyhogy folytatom a Dombi Károly hagyományát.
Ez egy mágikus szám.
Nekem még van 6 éve.
Ez nagyon biztató, Béla.
Ami azt illeti, őszintén én nagyon szívesen csináltam ezt a műsort, és még ha nem lenne ennyire nehéz produkálni ezt a heti egy órás műsort, amiben ugyancsak 21 néhány perc volt az enyém, de egyre nehezebb biztosítani, hogy az ember tudjon valami újat adni. Most mióta megindult ez a rettentes járvány, azóta tulajdonképpen semmi helyi esemény nincsen. Azt én különös meg tudnám csinálni továbbra is, hogy összeszedek lemezekről, YouTube-ról, innen-onnan a zeneiket, és hozzáteszek valami kommentárt, de ez egy kicsit már úgy érzem, hogy kezd elfáradni ez a műfaj, illetve ez a műsor is. Úgyhogy nem nagyon tudjuk helyettesíteni az élő helybeli eseményeket. Úgyhogy ez az egyik rész, az egyik oka, amit úgy érzem, hogy most már lassan meg kell állni.
Ugyanez az én benyomásom, és másfél éve egy doboznak mondom, olvasom fel a témákat, és hát nagyon élvezem kidolgozni a témákat, nem arról van szó, máskülönben nem is tudnám csinálni, de az az élő kapcsolat, hogy az emberekkel utána találkozunk, vagy várjuk, hogy jönnek a művészek Magyarországról egy hónap múlva, az mindig átlendítette az embert, hogy akkor lesz valami friss dolog. Akkor adunk egy részletet az előadásból, beszélgettünk a művészekkel, és akkor megint feltöltődtünk, és tovább tudunk menni a következő egy hónapra, vagy két hónapra. De így most már nagyon-nagyon magányos műfajnak éreztem.
Tulajdonképpen azt hiszem, büszkék lehetünk arra, hogy otthon mindannyian meg tudtuk oldani a felvételeket olyan minőségben, hogy semmi panasz nem volt. 3,5-4 év óta egyetlen egy rossz szót nem hallottunk a rádióról, rádió részéről, azzal kapcsolatban.
Nem, mint a hallgatók részéről.
Nem, például a technikusok részéről, a rádió vezetése részéről egyetlen egy panasz nem érkezett. Amellett nem tudok panaszról a hallgatók részére se, mert végül is elsősorban miattuk csináljuk a műsort, nem a műsor, nem magunk miatt, és nem a rádió miatt. Sajnos az az igazság, hogy nagyon kevés visszajelzést kaptunk a hallgatóktól is, egy pár kivételtől eltekintve. Az egy dolog, hogy nincs panasz, de biztatás se nagyon. Tehát ez is hozzájárul ahhoz, hogy az ember úgy érzi, hogy nagyon kevésen vannak, akik hallgatják ezt a műsort. Nehéz ezt. Azt, ahogy a weblapon például hányan nézik, vagy hallgatják, azt még meg tudjuk oldani, hogy ezt számba veszük, de hogy a hullám hosszon, az éteren keresztül ki, és hányan hallgatják, arról fogalmunk nincsen.
És úgy látom, hogy kicsit ez az egy órás adás, hogy nem látják a hallgatók, hogy mennyi energia befektetéssel jár. Másfél, majdnem két éven készítettem különböző témákról, jeles napok sorozatot, jeles személyeket. Rengeteg utána olvasás van, több óra hosszát keresget az ember. Amikor megtalálom azt a személyt, akiről szeretnék beszélni, onnantól kezdve könnyű, vagy megtalálom a témát. De előtte, napokkal előtte jár az agyam, hogy ki lesz, és most hogy kötöm ezt az évszakhoz, a hónaphoz, a többi tartalomhoz, és hogy milyen zenét találok. Ez ilyen vájódás 3 napig. Mikor megvan, akkor letisztázni a szöveget, beolvasom, lemérni a perceket, megvárom a férjem, a technikusom, ő kiszűri, akkor még perceket kapok, azt fel kell zenével tölteni, és amikor megérkeznek a ti anyagaitok, akkor mindig játszani kell. Az az utolsó pár óra, amit a férjem csinál, azt én nem szeretném csinálni. Az a gyilkos 54 perc, amiben bele kell férni, és mi van, ha hosszabb valakinek a szövege, vagy hosszabb zenét. Nem szeretem a zenét megnyírkálni, nagyon nem szeretek belenyírni. És akkor így az ember játszik, hogy ezt kiveszem, azt
teszem. Azért nem van az, hogy mindig mondtam, hogy ha akarod, hagyd ki ezt, vagy hagyd ki azt.
Igen, de ez olyan, de hogy, nem, hogy úgy nem állítod persze, össze, volt egy koncepciód, vagy a Mariannak, hogy milyen zenével képzeli, én azt tiszteletbe tartom.
Nagyon jó volt, ahogy csináltátok, és Tibor kitűnő munkát végzett, igazán nem panaszkodhat senki.
A kanadai tartalmat, azt csak így megemlítem, hogy azt ő keresi a zenéket.
Sokszor az a legnehezebb a kanadai tartalmat létrehozni. Különösen mióta nincsen nekünk itt semmi helyi adat belőle. Hát benne jöttünk, az elején nem mondom, eléggé izgalmas volt, tűnt nekem, hogy ezt nem fogjuk igazán tudni csinálni, de mindannyian beletanultunk, és végül is én mondom még egyszer, hogy élveztem ezt a részét. Most ha egy pillanatra még hozzáteszem azt, hogy én elsősorban a videóval kapcsolatosan vagyok jó viszonyban, igazán az lelkesít, de a videónak mind része a hang is, tehát amit tanultam, meg igazán megmondom, sokat tanultam, hogy kellett ezt szerkeszteni, hogy kell kezelni a szoftvereket, és hogy lehet a zajos felvételből egy szép, tisztán hangzó valamit készíteni, ez nagyon sok időbe került, és örültem, hogy ezt megcsinálhattam, mert ezekkel a saját videófelvételeim hangminőségét is javítom, vagy tudom javítani. Úgyhogy, ami azt illeti, a jelenlegi elképzelésünk az, hogy folytatjuk a műsort, vagy legalábbis valamilyen műsort, azt majd még kialakítjuk, hogy milyen lesz pontosan a Magyar Háznak a honlapján. Én úgy képzelem, hogy miután nem vagyunk kötve csak a hanganyaghoz, én szeretnék videóval is hozzájárulni ehhez a részéhez. És hogy lesz, azt majd még kialakítjuk, mert ez most egy teljesen új műfej lesz. Nem vagyunk kötve ahhoz, hogy csak hanganyag.
Most a két új szerkesztőhöz fordulok.
Most már ti beszéljetek tényleg.
Hozzájuk fordulok, hogy nagyon ügyesen beletanultatok a technikai részébe. A Béla, neked van egy rádiós előéleted a Dombi Károllyal.
Igen.
De nem technikai jellegű.
Nem, abszolút nem technikai jellegű.
Technikai jellegű annyi volt, hogy ezt beraktuk a Audacity-t a te komputeredre, és az első lépéseket csináltuk, aztán hát, utána magadra hagytalak.
Na jó, de hát...
Ugyanígy történt Mariannak is.
Ez pontosan úgy van, hogy úgy lehet megtanulni űzni, hogy bedobnak a mély vízbe.
Ha... Hát ott neked egy vízilabdás.
Térdig érő vízbe mászkálni, az nem egy kunst. Szóval, de hát én mindig azt mondtam, mert akkor, amikor edzősködtem, akkor is mindig azt mondtam, hogy a hibákon keresztül lehet megtanulni valamit. Mert ez az elképzelés, ezt akarom megcsinálni, nem úgy sikerül. Mi volt az oka? Rájövök, hogy mi volt az oka, akkor legközelebb nem fogom ugyanazt a hibát elkövetni. Van még 100 más, amit el lehet követni, de ugyanazt nem.
És mi lesz, ha elfogynak a hibát?
Hát akkor leszek tökéletes, úgyhogy most ettől messze nem félek, de hát ez egy olyan dolog, hogy tényleg nagyon nagy lelkesedés kell hozzá, időt kell szánni rá, és időt elkülöníteni erre a dologra. Én nekem könnyű a dolgom, mert én nyugdíjas vagyok, én otthon ülök, nem csinálok semmit, csak főzök, takarítok, de van időm arra, hogy én foglalkozzak egy órát, vagy két órát, vagy ha kell, akkor 4 órát a műsorral.
De most mi történne vele például, ha ne talántál, megválasztanak egy tisztségre Magyar Házban a jövő héten?
Hát azért gondolom, én gondolom, hogy azért az nem akármilyen tisztség, az nem lenne abszolút mindennapos elfoglaltság. Szóval attól még a rádió műsor szerkesztése, vagy egy műsor összeállítása, már az én részemről beszélek, attól még bármilyen tisztséget kapok, vagy választanak engem meg a Magyar Házban, attól még nekem van időm arra, hogy ezt csináljam.
Hogy méneg a fa, ha nincs gyökér alatta, ami ma szétfoszlott, nem volt fogadatja. Hogy érek oda, ahol várnak végre. Lehet, hogy rábízom az égre. Csak sodor a szél, csak repít a szél. Egy levél száll mögöttem, de utol nem ér. Csak sodor a szél, csak repít a szél. Mindegy, hogy hová.
Marian, neked mi a terved a rádióval? Maradsz valamilyen formában, csapattal? Mert én nagyon szeretem a te sorozatodat.
Ez úgy alakult ki, hogy veled folytattam a megbeszéléseket az elején, és próbáltunk egy témát találni nekem, és azt hiszem, hogy először a magyar történelmet akartuk megközelíteni, vagy legalábbis ez volt, ami hozzám közel állt egy kicsit, és te mondtad, hogy már ilyen műsor volt, vagy ilyen jellegű, ilyen témai műsor, és ezért indultunk el az irodalom formában, azt a formában, abban a formában, amit most csinálunk. Hát én igazából személy szerint soha nem gondoltam, hogy rádió szerkesztésében fogok részt venni, vagy rádió műsor összeállításában. Ez egy meglepetés volt számomra. Gábor hívott föl tavaly nyáron, és mondta, hogy augusztusi kezdéssel szükség lenne a segítségemre, hogyha ha tudok időt szánni erre, és akkor az időben, tehát abban az időben volt elég időm arra, hogy a rádióhoz hozzájáruljak, és egy rovatot kezdjek. Azóta azonban új beosztásom van, és sokkal több időt.
Előléptettek, ezt gratulálunk hozzá.
Köszönöm. És ezért sokkal több időt kell töltenem a munkahelyi dolgokkal, és a rádiózás sajnos nagyon sok időt vesz igénybe. Nekem beletelik 3 óra hosszába, és egy héten összetenni az anyagot, felvenni.
Az nem is olyan sok.
Attól függ, igen, hogy milyen hetem van, tehát ez minimum 3 óra. És ugye, az kicsit sok.
Én anya, bármennyire is sietek, én nem tudom 3 óra ott összerakni azt a 20 percet.
Nem? Akkor én még jó vagyok.
Nem, mert keresni kell. Ezt az nem az, hogy fölmondani a szöveget, az is elég sok, tudod, időként az ember pakizik, meg mit. De ki kell keresni valamit, és az néha elég sok időbe kerül. És akkor azt állandóan mindig videóformában jönnek ezek, azt át kell kódolni, és én talán nem akarom részletek. Szóval sok idő, nem tudom, én nem tudom 3 óra alatt összeretni a
rendőrség. Hát ez nekem a mai az elég sokáig tartott, mert én most a szabadságharc ételeiről beszéltem, és hát órákat töltöttem el, hogy keresek ebbe a témában az interneten.
Igen, szóval sokszor a keresés a nagyobb
hát az
ember tudja, hogy mit akar, és hon, és mit ma akar, akkor már még viszonylag flottabbul megy a dolog.
Igen.
Én nagyon örülök, hogy azt a részét dolgoztat ki a magyar irodalomnak, azokat a szerzőket, amelyek nem annyira ismertek.
Pontosan.
Mert onnantól kezdve, hogy Vörös Marti, és azt már úgy tudjuk, az már úgy megy mindenkinek.
Ma már tanultunk valamit, de Batsányi, meg
valamikor.
Jörsz Pannonius, ilyen régi emberek.
De nagyon jó zenéket. Nagyon jó zenéket lehet, mert ugye milyen keveset szólal a reneszánsz zene, barokk zene, és nekem egy kedvenc korszakom a zenében, és annyira örülök ehhez találni valamit. És mindig igyekszek valamilyen magyar témájú dolgot, ami csak ilyen gyűjteményekben van, hogy főúri családoknak volt egy valami repertoár, amit zongoráztak. Nem lehet tudni, hogy milyen olasz előtt, vagy ki volt a szerző, ezek ismeretlen szerzők, de igyekszünk oda is kis magyar vonatkozást betenni. Én nagyon élveztem ezt a te sorozatodat. A Bélái az a műfaj, amihez viszont érdekes zenéket lehet rakni. Mert nem tudom, hogy mit fogsz leadni.
Zöld a petrezselyem.
Igen, és ilyen bolondosabb
dolgok. Zöld arany. Zöld arany.
Tessék?
Petrezselyem a zöld arany.
Igen, újabban.
Igen.
Nem, én nehéznek találtam a számokat, a zeneszámokat kiválasztani a darabhoz, és mindig az agyam hátuljában ott van, hogy remélem, hogy a Magdi, hogyha nem jót választok, akkor ő kisegít, és valami beleillőt oda fog tenni nekem.
Nekem elég egy szó, hogy a Béla csak említette egy mondatot, hogy kikötő, és már, még nem fejezted be, még elsőre hallgatom, van az a dal a kikötőkről, és akkor megint van valami a jégtáblákról mondasz, és a Niagara vízesés, akkor eszembe jön, van a 20-as, 30-as évekből az a olyan bolondos dal. Én ezt a részét nagyon élvezem.
Én teljes analfabetizmusba szenvedek zenével kapcsolatosan. Annak ellenére, hogy én rá voltam kényszerítve, hogy hegedüljek 3 éven keresztül. 7 éves koromtól 10 éves koromig. És egy nagyon szimpatikus tanárnő volt, ilyen hegedű tanárnő, vonalzóval ütötte a fejemet és a kezemet. Úgyhogy ez még egy plusz élmény volt. Ez egy plusz élmény volt, és ugye hát lógtam annyit, amennyit csak bírtam, apám annyiszor velte rá, hányszor lógtam, szóval mindig ezek ilyen kőkemény ellenpontok voltak az életünkben, apám és én életében, és akkor hála a jó Istennek volt 2 haverom, aki azt mondta, hogy ők mennek úszni.
Hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy még tudnánk nagyon sokáig folytatni a beszélgetést, de nem is akarjuk lezárni, és nem akarjuk véglegesíteni, hogy megszűnünk. Én nagyon szívesen hozzájárulok a rádió további működéséhez, hogyha interjúk lesznek, művészek. Megmondom őszintén, hogy nekem az talán a legtesthez állóbb feladat.
Látod, emlékszem, mikor kezdtük az interjút, hogy én beszéltelek rá.
Igen, nem akartam. Igen.
Micsoda kihívás volt ez neked?
Igen, és az első interjú alanyom...
Nem tudtam, hogy ezt nagyon jól fogod csinálni.
Hát köszönöm a bizalmat. Az első interjú alanyom, ez egy nagyon nagy hal volt, a Kassai Lajos, és 2 évig gondolkodtam utána, hogy hogy mertem a Lajossal interjút csinálni, ezt egy magánháznál csináltuk, ha emlékszel, Gábor, és ott voltál, nagyon fáradt volt a Lajos, akkor érkezett meg, és azóta nagyon sok könnyebb interjút csináltam. Lehet, hogy ő volt az egyik legnehezebb, nagyon sokat beszélt, de csak arról, amiről ő akart beszélni. És mostani tapasztalatommal azt kérdezem, hogy mertem oda menni a Kassai Lajoshoz egy mikrofonnal és meginterjúvolni. Egyébként lusta voltam összeszedni a számokat, de körülbelül 30 valamennyi interjút rögzítettem, nem ennyire híres emberekkel, hanem helyi, most belevettem a cserkészvezetőt, a gyerekeket, mikor zongoráztak, de valahol ott tartunk, hogy 30-40 közötti a száma az interjúknak.
Ez már rutin.
Igen, és a Zsurávszkival sikerült. Szóval voltak olyan nevek, hogy nem gondoltam volna. Ugye, aki azóta a Magyar Tudományos Akadémia elnöke lett, a Freun Tamással, ezekre egy büszke vagyok, és úgy örülök, hogy a része voltam, és erre lehet számítani rám a jövőbe, ha szeretnétek velem dolgozni. És azért ne is búcsúzzunk el így a hallgatóktól, hogy ennek vége, hanem figyeljék a honlapot, és amint beindul az élet egy kicsit a járvány után, reméljük, hogy a Magyar Házban is sokkal nagyobb aktivitás lesz, és hogy az emberek ki lesznek éhezve a kultúrára.
Bízunk benne.
Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és azt hiszem, hogy tanultunk, mindenki tanult, és pozitív élményekkel megyünk ki ebből a rádiós élményből.
Én is köszönök mindenkinek mindent, főleg Magdinak, meg Tibornak, aki már sok éve csinálja ezt a dolgot, de a ti hozzájárulások is nagyon fontos volt, meg már akkor sokkal hamarabb beadtuk volna a kulcsot, hogy így mondjam. Én magam részéről szintén élveztem nagy részt, amit csináltam, és most is fogunk valamit csinálni, az a lényeg. Tehát nem adjuk föl a dolgot teljesen, csak megfelelően egy kicsit más lesz.
Apró kicsi bűnjelek, lent a függöny, hát tűnjetek. Kicsit elfáradtam, csak húzom magam, ahogy a bölcsességet is, ha van. Sok hamis romantikát, meg az elrostát, glóriát. Már nem vagyok az az éhes bolond, de azért hagy kószadallamot behold a szél. Elhallgatok, hogy ne fújjam szét, hogy elcsábítsam és enyém legyen, hogy nekem suttogja el. Mikor a szélbe fúj majd egy dallamot, talán felkére tánc, és én táncolok, és elcsábítsam. Sárgultak a legszebb dalok, keresem nekem. A fülbe mászott az édeset, a szenvedélyt, a szemérmeset. Kitárok mindent, és az ablakot csak az én. Szélbe fúj majd egy dallamot, talán felkér egy táncra, s én táncolok. És elcsábítom, hogy enyém legyen, hogy nekem fütyülje el. Mikor a szélbe fúj majd egy dallamot, talán felkér egy táncra, s én táncolok. És én elcsábítom, hogy enyém legyen, hogy nekem fütyülje el.
Kedves hallgatóink, műsorunkat talán nem is tudnánk szebben befejezni, mint Vitányi Erzsébet és Zoltán kérésével, akik a magyar himnuszt szeretnék hallani. A Magyar Házban minden ünnepségünkön elénekeltük, de már egy éve nem volt lehetőségünk együtt ünnepelni. Reméljük, hogy a járvány elmúltával rövidesen újra találkozhatunk egymással. Befejezésül énekeljük együtt a himnusz gyönyörű dallamát a Magyar Nemzeti Énekkarral és Zenekarral, amelyet Kocsis Zoltán vezényelt az Országházban.